prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Vörös Benedek.
Vendégünk a stúdióban Jutasi Zoltán, Navigator Investments igazgatóságának elnöke. Köszöntelek.
Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Nemrégiben március 31-én prezentáltátok a frissített stratégiát, melyek az elkövetkező évek legfontosabb célkitűzései?
Az elmúlt 3-4 évben, mivel sikeresen teljesítettük azokat a célkitűzéseket, amiket saját magunk és a menedzsmentünk elé kitűztünk, úgy gondoltuk, hogy tovább lépünk, és az ipari holdingnak nevezett struktúrából, ami azt jelenti, hogy generációváltással foglalkozó, jól működő ipari termelő vállalatokat vásárolunk föl és működtetünk, tovább lépünk, és egy technológiai vállalattá fejlesztjük a Navigátort. Azért, mert azt gondoljuk, hogy a világ olyan mértékben változik, és olyan jellegű kihívások állnak ma az európai vállalatok előtt, hogyha ebben mi megfelelő erőforrásokkal, megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezünk, akkor egy olyan megoldást tudunk mind magunknak, mind pedig az ügyfeleinknek kínálni, amire azt hiszem, hogy egyre nagyobb igény van. És hát a technológia is úgy változik, hogy ehhez minden rendelkezéssel. Mi teljesen reálisnak gondoljuk azt, hogy 2028-ra el tudunk jutni 12 milliárd forintos árbevételig. Ugye ez majd növekedésnek látszik, de hogyha összevetjük azzal, amit évekkel ezelőtt kommunikáltunk, akkor ilyen 1-2 milliárdos árbevételű cég voltunk, és az idei évben, ahogy azt már publikáltuk is, nagyon komoly és reális esély van arra, hogy a 7-8 milliárdos árbevételi szintet elérjük. Úgyhogy innen már nem is tűnik olyan távolinak az a 12 milliárdos árbevétel. És hát ehhez kapcsolódik egy olyan feladat, hogy az elmúlt években elsősorban tényleg arra koncentráltunk, hogy rendelkezésre álljanak azok a szakágok, amivel egy komoly integráns szolgáltatási portfóliót tudunk nyújtani, és hogy elérjük ezeket az árbevételi és piaci pozícióbeli állapotokat. A következő időszak másik nagyon fontos eleme lesz az, hogy a hatékonyság javításán keresztül mindezt egyre eredményesebben tegyük. Ugye én is, mint főrészvényes abban vagyok érdekelt, hogy ez a társaság mind piaci kapitalizációban, ugye a tőkepiaci megítélésben javuljon, erősödjön, minél többet érjen az a részvény, amit én magam is és a többi részvényem társam birtokol, mind pedig az eredményen keresztül akár olyan osztalékokat tudjunk fizetni, ami a részvényeseknek a megtérülését szolgálja.
A korábbi stratégiátok 2026 végéig szólt. Hogyan értékeled ennek a teljesítését, és azon kívül, hogy technológiai holdingá válik a Navigator Investments, miben változott még a Navigator nézőpontja?
Azt tűztük ki magunk elé célul, hogy minden évben egy-két olyan vállalatot vásároljunk föl, ami illeszkedik a mi működési modellünkbe. 5 ilyen társaságot vásároltunk föl. Ezeknek az integrációjának a különböző szakterületein sikeresen végrehajtottuk a belső működésének az átalakítását. Hogyha abból indulok ki, hogy minden mellett ráadásul egy olyan gazdasági környezetben, olyan inflációs környezetben kellett dolgozni, hogy a béreket jelentősen meg kellett nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban emelni, hogyha az energiaárakból indulok ki, hogyha az alapanyagáraknak a növekedéséből indulok ki, az, hogy sikerült ezeket a tranzakciókat lebonyolítanunk, nagyon komoly piaci pozícióink vannak az ügyfeleinknél, akkor talán, ha lehet ezt mondani, még túl is teljesítettük a vállásunkat, mert mi egy viszonylag nyugodt, normális környezetet terveztük a stratégiánkat, és egy ilyen viharos időben is sikerült a hajónkat a megfelelő kikötőbe kormányozni, hogyha lehet ezt mondani. Úgyhogy ha százalékot kéne mellé rendelnem, ezt a stratégiába is beletettük, akkor talán azt mondanám, hogy 90%-osra értékelem a Navigator csoport teljesítményét, mint főrészvényes, úgyhogy le a kalappal a kollégáink és a menedzsment munkája előtt. Igen, gondolat erre, hogy miért vagyunk talán zártágnál egy picit optimistábbak. A változás kezelésének a képessége miatt, ami jellemzi a menedzsmentünket és az igazgatóságunkat. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb erősségünk, hogy képesek vagyunk arra, hogy értékeljük a helyzetet, na már megint változott valami, megint reagálni kell valamire, és nagyon gyorsan kidolgozzuk azokat a válaszlépéseket, amik aztán megoldást jelenthetnek ezekre a kihívásokra. És szerintem ez az, amiben az európai, különösen magyar vállalkozásoknak erősödni kell. Most nem olyan világot élünk, ahol azt lehet mondani, hogy majd kibekkeljük a következő 1-2 évet, van most egy kicsit recessziós időszak, mindig volt lejtmenet, majd lesz jobb. Én azt gondolom, hogy aki azt várja, hogy majd lesz jobb, az nagyon nagy bajban lesz. Szerintem most más lesz, és ehhez alkalmazkodni kell, ehhez változni kell, ehhez változtatni kell, mind a belső folyamatokon, mind a piaci megközelítésen.
Az új stratégiában a vállalatfelvásárlások mellett, ugye 2-3 felvásárlást terveztek, az organikus növekedés is kiemelt szerepet kap. 20% körüli organikus növekedésre számítotok a következő években. Ezt mire alapozzátok, illetve tudnál-e pár példát említeni, amelyek megalapozzák ezeket a várakozásokat?
Valóban évi 20%-os organikus növekedéssel számolunk, és ez elsőre a mostani gazdasági helyzetben talán optimistának tűhet, de hogyha ezt felbontjuk részleteire, hogy mire alapozzuk ezt, akkor azt gondolom, hogy sokkal világosabbá válik, hogy miért is gondoljuk ezt a reális növekedésnek. Én azt hiszem, hogy most arra összeállt egy olyan értéklánc, ami kellő alapot ad ahhoz, hogy ne csak az akvizíciókon keresztül növekedjünk, hanem azokat az erőforrásokat kihasználva, amik rendelkezésünkre állnak, azokat közvetlenül az ügyfeleinknél, egy erősebb kereskedelmi politikával, közvetlen ügyfél kapcsolatokkal, olyan technológiai megoldásokkal, amikkel ma már rendelkezünk, ezekkel bízhatunk abban, hogy egy növekvő megrendeléseink lesznek, mint ahogy ezt tapasztaljuk egyébként az elmúlt egy-két évben is, tehát hogyha az egyes tagvállalatainkat nézzük, külön-külön mindegyiknél tapasztalható az, hogy az ügyfeleknek az elégedettsége, a bizalma továbbra is megvan az irányunkban, és egyre nagyobb volumenű munkákat bíznak ránk, úgyhogy én azt hiszem, hogy ha ezt tovább visszük, akkor talán joggal számíthatunk arra, hogy egyre több munkánk lesz. A másik, ami az alapja ennek a talán egy kicsit a mai világban optimista megközelítésnek, az az, hogy teljesen más üzletpolitikát folytatunk, mint egy átlag közép-kelet-európai vállalkozás. Az akvizíciókon keresztül ma már aktív ügyfélszám az 250-300 ügyfél van a kapcsolatrendszerünkben, akikkel napi szinten együtt dolgozunk. Az elmúlt 5-6 évben a különböző iparágokban lévő üzletágaink azok több mint 600 ügyfelet szolgáltak ki, tehát nagyon nagy a merítés, amivel tudunk dolgozni. Itt a kereskedelemben szokták mondani, hogy van a vadászat, a hunting sales, meg a farming, amikor a meglévő ügyfélportfóliót kell gondozni. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy a meglévő ügyfélportfóliónkra kellő figyelmet fordítunk, ez már önmagában elég alapot ad arra, hogy egyre több megbízásunk, egyre több munkánk legyen. Másrészt pedig olyan technológiai fejlesztéseket, és itt nem nagy beruházásra kell gondolni, hanem belső munkafolyamatokban, az AI használatával, a digitalizációval, a munkafolyamatoknak a leegyszerűsítésével és minél nagyobb hozzáadott értékelőállításával olyan változtatásokat eszközöltünk már most is, meg terveink vannak az idei évre és jövőre is, hogy ezek együttesen adják azt, hogy hatékonyabban működünk, kisebb működési költséggel, egyre több ügyfelet szolgálunk ki, vagyis egyre hatékonyabb erőforrás felhasználással több értéket tudunk előállítani. És azért azt kell, hogy mondjam, hogy mivel 20 iparágba szállítunk, piac van, mindig van olyan ügyfél csoport, akitől komoly növekedési számokat várhatunk. Természetesen vannak olyan iparágak is, meg vannak olyan ügyfelek is, akiknél látjuk, hogy visszaesés van, de ennek a kiegyensúlyozott kereskedelmi politikának pont az az előnye, hogy hiába van visszaesés egyik-másik szegmensben, biztos, hogy van olyan másik terület, ahol meg nagyon komoly növekedéssel tudunk dolgozni vagy számolni. Ezek a szinergiák nagyon sok megtakarítási lehetőséget adnak.
A stratégia publikálásával egyidejűleg befektetői klubot is tartottatok, amit a Bét honlapja mellett számos más platformon is hirdettetek. Egyrészt mi volt a célja ennek a befektetői klubnak, hiszen az Xtend kategóriában viszonylag ritka, hogy egy hasonló eseményt szervez egy cég, illetve számíthatnak-e rá az érdeklődők, hogy lesz folytatása ennek a befektetői klubesnek?
Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a kategóriától függetlenül, tehát attól függetlenül, hogy éppen egy adott társaság Xtend Standardben vagy Premium kategóriában van, hogyha kimegy a piacra és egy komolyabb részvényesi körre rendelkezik, hogy olyan magán és intézményi befektetői vannak, mint akár nekünk is, akkor az lényeges, hogy tájékoztassuk őket. Nem ez volt az első, mostantól már így befektetői klubnak fogjuk hívni, ugye mi azért korábban is megtettük azt, hogy szerveztünk olyan eseményeket, ahol tájékoztattuk a tulajdonostársainkat, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, mire számíthatnak, hogyha navigátor részvénybe fektetnek, vagy akár navigátor részvényük van. Ez volt az elsődleges oka, a másik pedig az, hogy ugye 2026-ig hirdettük meg az előző stratégiai időszakunkat, nyakig benne vagyunk 2026-ban, és ahogy azt elmondtam, úgy ítéltük meg, hogy sikerült elérni javarészt azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő időszaki stratégiánkat is kellő hitelességgel tudtuk megosztani a befektetőinkkel, és kifejezetten azért tartottuk most ezt a befektetői klubot, hogy legyen egy olyan fórum, ahol nem csak publikáljuk ezt a stratégiát és módot adunk arra, hogy elolvassák ezt a befektetők, hanem azért ezt szóban is elmondjuk. Nagyon fontos a kommunikáció, tényleg meg kell velük osztani, hogy mit gondolunk, teljesen más ezt élőben hallani, mint csak átolvasni vagy átfutni, és nem titkoltan azzal a céllal is, hogy ha vannak kérdéseik, vagy valamilyen olyan rész van, amiket pontosabban szeretnének megérteni, akkor lehetőséget adjunk nekik arra, hogy erről beszélgessünk. Magán a rendezvényen egyébként jó pár kollégánk részt vett mindenféle szakterületről, pontosan azért, hogyha különféle kérdések merülnek föl, vagy valakit mélyebben érdekel az egyik-másik része ennek az egész stratégiának, akkor tényleg kellő hitelességgel tudjunk válaszolni. Plusz azt én nagyon fontosnak tartom, hogy lássák a befektetőink, hogy ez nem egy személyes vállalkozás, hanem egy nagyon komoly csapat áll mögöttem, akikkel nap mint nap végrehajtjuk azokat a feladatokat, amik előttünk állnak.
A befektetői klubon megosztottad a közelmúltbeli kínai utad legfontosabb tapasztalatait is. Itt hogy látod, hogy hol áll Kína és Európa egymáshoz képest, és hogyan, milyen módokon tud versenyezni egy európai vállalat, akár a Navigator kínai versennyel?
Az a munkamorál, az a technológiai fejlettség, amivel Kína ma már rendelkezik, az messze-messze van attól, mint amit átlag európai erről gondol. Tehát ezt komolyan kell venni, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly kihívás minden európai cégnek. Amit mi stratégiát összeraktunk, az viszont pont arról szól, hogy megoldást kínáljunk az ügyfelénk számára, meg saját magunknak is arra, hogy minden mellett Európa is versenyképesebb tudjon lenni, plusz azt is figyelembe kell venni, hogy ugye mi ettől még a legtöbb esetben Európában versenyzünk, mert abban a szakmában, amiben mi bent vagyunk, egy egyedi és kisszériás gyártásban, kutatásfejlesztésben, abban ugye pont arra törekszünk, és egy olyan értékláncot raktunk össze, ahol minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk itt helyben előállítani, mert ezzel tudunk versenyképesek lenni, mondjuk például az ázsiai megoldásokkal szemben, és én azt hiszem, hogy ez lehet erre a kihívásra a megoldás. Tömegtermelésben, egyszerűbb megoldásokban, olyan rendszerekben, ahol hosszabb szállítási határidővel is lehet valamit az ügyfelek rendelkezésre bocsájtani, és kisebb hozzáadott értékű alkatrészekről, egységről beszélünk, ott azt hiszem, hogy kár is belemenni ebbe a meccsbe, mert nem lehet. Ott, ahol egyedi, unikális, kisszériás megoldásokban, nagyobb hozzáadott értékben gondolkodunk, összetettebb berendezésekben, nagyon fontos, hogy szervíz és jellegű szolgáltatási tevékenység párosuljon a megoldáshoz, amit az európai vállalatok kínálnak. Ebben én azt hiszem, hogy van mit keresni az európai vállalatoknak, így nekünk is, úgyhogy mi is úgy alakítjuk a stratégiánkat, hogy tényleg minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk az ügyfeleink számára kínálni. Ezért van az egyébként, hogy a következő időszaki akvizícióink azok arról szólnak, hogy az alkatrészgyártás, a szerelvénygyártás mellé erősítsük a készülék gyártásunkat, a berendezés megoldásszállítási képességünket, és azt, hogy az automatizációba, robotikába és az ehhez kapcsolódó különféle AI-os és egyéb megoldásokba ott legyünk, mint megoldásszállítót. És persze keressük az együttműködéseket is, tehát abból sem szeretnék titkot csinálni, hogy mi is kooperálunk, egyeztetünk ázsiai partnerekkel, akik részben valamilyen formában tudnak nekünk is megoldásokat nyújtani, és ezeket felhasználva, beépítve a mi rendszereinkbe hatékonyabban, jobban tudunk dolgozni. Tehát emellett nem szabad elmenni, mert azt hiszem, hogy ez így egységként képes arra, hogy egy versenyképes vállalat működjön az európai piacon. Azt is látni kell, hogy van, ahol Ázsia nem tud versenyezni. Az ellátásbiztonság az egy nagyon komoly kihívás, és azért nagyon sok olyan ügyfelünk van, aki abból indul ki, hogy mint ahogy most is a fuvarköltségek, ahogy vizsgáljuk, az elmúlt hetekben megduplázottak, tehát van olyan tétel, amit mondjuk eddig 2000 euróért lehetett behozni Európába, és most már 4000 eurós ajánlatokat kapnak az európai vállalatok. Nem lehet azt mondani ma már, mint ami jellemző volt az elmúlt 10-20 évben, hogy mindent meg lehet oldani, és mindent Ázsiából jóval olcsóbban be lehet szerezni. Hát nem lehet, és ezt senki sem kockáztathatja meg, ez is a mi kezünkre játszik. A másik az a rugalmasság. Tehát hogyha abból indulunk ki, hogy berendelünk valamit több ezer kilométerről, akkor az a fajta igény, hogy ebben akár változtatásokat lehessen eszközölni, főleg egy összetett berendezés struktúrában, az szinte lehetetlen. És azért nagyon sok olyan ügyfél van Európában, akinek menet közben olyan módosítási igényei keletkeznek, amit nem lehet egy ázsiai szállításból egy az egyben megoldani. Tehát nagyon fontos az, hogy itt legyünk helyben, és itt álljunk rendelkezésre az ügyfeleinknek. A komplexitás az a mérnöki szaktudás, amivel rendelkezünk, szintén olyan terület, ahol kommunikációs problémák miatt, kulturális különbségek miatt nem mindegy, hogy egy európai vállalatként tudjuk kiszolgálni az ügyfeleinket, vagy pedig próbálják ezeket megoldani Ázsiából. erre is arra is van példa, tehát én azt hiszem, hogy ez nem egy vagylagos kérdés, ezeket az erőforrásokat, ezeket a lehetőségeket jól kell mixelni, de ebben mi azt valljuk, hogy ezeket az erőket együttesen olyan szolgáltatást tudunk kirelni az ügyfeleinknek, hogy abba biztos vagyok, hogy mi fel tudjuk venni a versenyt. Rendelkezésre állás, azok a szállítási határidők, azok a minőségi paraméterek, amiket mi képviselünk vagy kínálunk az ügyfeleinknek, ezt azért nem lehet olyan egyszerűen megoldani egy 10 kilométerre lévő vállalkozásból.
A stratégia közzététele előtt bejelentettétek, hogy mostantól publikálni fogjátok a nyitott rendelés állományt, és az első adat az 1,3 milliárd forint volt 2026 első negyedévére. Mi a célotok ezzel, illetve miért pont ezt a mutatót kommunikáljátok rendszeresen?
Értelemszerűen a féléves jelentések mellett publikáljuk ezt. Én azt hiszem, hogy még bővíteni fogjuk, csak egyelőre ezt a mutatót tettük közzé. Az volt a célunk, hogy érzékeltessük azt, hogy a számokban is megjelenik az a stratégia, amit kidolgoztunk. Az, hogy az ügyfeleink részéről megvan a bizalom, az, hogy olyan munkákat kapunk egyre nagyobb volumenben, amik a navigátor csoportban mind árbevételben, mind eredményességben lecsapódnak. Ez ma azért különösen fontos, és azért kezdtük ezzel a mutatóval, mert ez azt mutatja, hogy amit ugye említettem, hogy több olyan probléma van ma a világban, ami minden egyes európai vállalatnál érzékelhető, rendszeresen publikálnak olyan adatokat, hogy beszerzési menedzser index az ismét csökken, folyamatosan visszaesések tapasztalhatók Európába, és hogy ennek ellenére mi növekszünk, ennek ellenére egyre több munkánk van. Ezért gondoltuk nagyon fontosnak, hogy ezt a piaccal megosszuk, mert ez talán egy jó mutatószám arra vonatkozóan, hogy a mi stratégiánk az alkalmas arra, hogy a jelenlegi nehéz piaci körülmények ellenére is tudjunk növekedni. Ugye, amit közzétettünk, annak talán a leglátványosabb adata valóban ez az 1,3 milliárdos nyitott rendelésállomány. Amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy azért ez 4 év alatt a 6-szorosára növekedett. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy honnan indultunk ki, értelemszerűen az árbevételünkkel együtt a rendelésállomány is növekszik, úgyhogy ez a dinamika, ez egy nagyon jó mutató szerintem. A másik, hogy azért egy negyed év alatt is 30%-os ugrást produkált a társaság. Jó, ebbe lehetnek értelemszerűen olyan időszaki mozgások is, ami ezt indokolja, de ha viszont ezt fölbontjuk az iparágakra és azokra a szolgáltatásokra, amiket végzünk, akkor talán ezt el lehet mondani, hogy minden egyes területünkön növekedés tapasztalható. Ilyen ugrásokat képes produkálni a cégcsoport.
Köszönjük a beszélgetést Jutasi Zoltánnak, a Navigator Investments elnökének.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kérjük, ne feledjék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési tanácsot.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.